Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és hát ugye akkor az elején le is lövöm a poént, hogy megkapják ezt a plusz év lehetőséget erre az időszakra, tehát ebben az időszakban hosszabb lesz a vasárnapi újság. Az előadásom témája a Millennium mint reklám és a Millenniumi reklám. Hát az összefoglalóban bizony három előadásra való témát is felhoztam. Most egy-egy példán keresztül mutatok be érdekességeket, és majd az adásból készülő dolgozatban az utolsó témakörre fogok koncentrálni. Tehát először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden a Millennium évének, az Millenniumi kiállítás megnyitásának hónapjában születő hosszabb összefoglaló szöveg, amely a kiállításról, vagy a kiállítás megnyitásáról, a kiállításon való látnivalókról, és ezzel kapcsolatban a magyar nemzet történetének az összefoglalójáról szól. Tehát mindegyik ilyen szövegben az a közös pont, hogy ez a közös jellemző, hogy általában úgy kezdik, vagy zárják a szöveget a szerzők, hogy azt mondják, hogy ennek a törekvésnek a fényében, annak fényében, amit sikerült erre az időpontra összehozni, arra bizony minden egyes magyar hát büszke lehet. Büszke lehet arra, hogy ehhez a nemzethez tartozik, aki ezt keresztül tudta vinni. Nagy ünnepet ül most Magyarország állami létének, a magyar nemzet itteni hazájában való megtelepedésének ezredéves ünnepét. Kinyílnak a szívek szélese hazában, s csorrultig megtelnek az öröm és a büszkeség érzéseivel. Mert mind a kettőre elég okunk van, az örömre, hogy jóságos Isten megengedte érnünk ezt az esztendőt, és a büszkeségre, hogy annyi vészt, zivatart épp megtöretlenül kiállottunk. Egy nemzet születése ezredik évének megünneplése bizonyára a legritkább eseménye a történelemnek, példa eddig nincs is rá, csak Magyarországé. A magyar nemzet a kelet ismeretlen messzességéből jött a nyugati világba, és itt, mint jövevény, országot alkotott, oly helyen, milyen az előtt a vándor népek özönlöttek végig, és birodalmakat bontott szét, nemzeteket semmisítettek meg. A magyarok pedig itt maradtak, és megalapították, és megvédték maguknak ezt a hazát. A nagy ünnep megható népszerűséggel lelkesült érzéssel tölt el minden magyar szívet, és káprázatos a fény, mikor az ünneplők az ősök viseletét felöltve diadalmasan mutatják be a mivelt világnak, a magyar nemzet küzdelmeinek és szorgalmának gyümölcseit, és ünnepelve veszi körül a koronát, mely neki a szabadság és a jog jelvénye. Persze, amellett, hogy ez a büszkeséget feltételezték a cikk szerzői, azt gondolták, illetve azt is, arra is buzdították az olvasókat, illetve a társadalom minden egyes tagját, hogy aktívan vegyenek részt valamilyen módon az ünnepség előkészületeiben, a kiállítás létrejöttében és a kiállítás hát fenntartásában, illetve abban, hogy a későbbiekben hasonló módon nagy dolgokat tudjanak együtt létrehozni. És ehhez hozzákapcsolták azt, hogy ezzel, hogyha valaki ilyesmit támogat, és ilyenben aktívan vesz részt, akkor azzal gyakorlatilag hát ideálisan be tudja tölteni, vagy betölti a hollányi hazafiúi kötelességeit is. Ez a támogatási lehetőség, ez az aktivitás, ez nagyon sokféleképpen nyilvánulhatott meg, de mielőtt erre rátérek, először nézzük meg azt, hogy hát hogyan is próbálta reklámozni magát a millenniumi ünnepség az újságon keresztül, illetve az újság maga hogy próbált egyre inkább népszerűvé válni, vagy hogyan próbálta a saját népszerűséget is növelni azáltal, hogy ilyen millennium témájával foglalkozott. Az alapvető, hogy az illusztrációknak hát jelentős szerepe van abban, hogy ezt így ma is láthatjuk, hogy mennyire viszi el a szöveget, mondjuk az ismeretterjesztés területén valami a siker irányába. És hát bizony a vasárnapi újság szerkesztői sem bízták a véletlenre a dolgot. Alapvetően a példáim az a 96-os évből valóak, de már a 95-ös évben is láthatjuk azt, hogy az épülő kiállításról különböző egész alkos képeket osztanak meg a lapszámokban. Azért hoztam a Vajdahunyadvárat, mert azt gondolom, hogy az alapján, amit én láttam ebből az újságból, hogy a milleniumi ünnepségnek abszolút az ilyen emblémájává vált. Tehát a legtöbbször a Vajdahunyad vára került elő, és vannak is olyan cikkek, ahol azt hangsúlyozzák is, hogy alapvetően a középpontban ugye a magyar nemzet történelme van, és a történelmi épületcsoport az a legjelentősebb ugye mindegyik közül. És ugye ennek a ugye maga a Vajdahunyad vára ugye akkor faszelkezetből épült fel először, és bizony a tala is hát elég ingományos volt, és hogy már az ünnepek alatt elkezdtek arra is gyűjtéseket szervezni, hogy ezt majd újraépíthessék, ugye, ami meg is történt, és hogy az alapokat stabilizálják. Ami még nagyon érdekes, hogy hát a vallási ünnepekbe is így bele-bele csúszan a milleniumi reklám. Konkrétan az 1896-os húsvéti számban, ahol a pasiójáték a Wendel Tierzében, tehát így kell kiejteni, ebben a cikkben hát nem egy képet láthatunk erről a pasiójátékról, vagy nagyon egy szakrális vagy vallásos képet láthatunk, hanem a cikk közepén a Vajdahunyad váráról készült illusztrációt láthatjuk elég nagy darabban, és még ugyanebben a számban egyébként van egész oldalas kép a kerítés plakátjairól, és képek a pavilonokról, egy teljes oldalon keresztül ilyen apró képek is benne vannak. Tehát, hogy alapvetően ebben az évben uralja az illusztrációk világát a milleniumi anyag. És persze azért az is érdekes, ugye, hogy itt a vallásos témába becsúszik, hogy hát már-már ugye ez a nemzeti ideológia vagy hevület tulajdonképpen ezt az egész kiállítást sok szempontból egy ilyen szakralizáló folyamat részévé teszi, tehát tulajdonképpen egy ilyen természetfeletti csodának tulajdonítja azt, hogy ez létrejöhetett, és hogy azok az emberek, akik rajta dolgoztak, azoknak is egyfajta ilyen, hát ilyen nagyon különleges erőt meg szerepet tulajdonít, és hogy tulajdonképpen ez a kultikus szemlélet, ez végig jelen van az újságban, és ez a kultikus szemlélettel való ismeretterjesztés, ez nagyon hatásos tud lenni ebben a közegben, aki a befogadó közegben is. A másik, hogy úgy mondom, maga a milleniumi kiállítás hogyan reklámozta magát az újságban. Ugye itt egy kisebb túlzással élünk, mert ugye tudjuk, hogy a Festi körkép az előbb készült el, és 94. májusban volt a megnyitója, és innentől kezdve azt láthatjuk, hogy a vasárnapi jóságban, ugye azon a záró részén, ahol ezek a hirdetmények vannak, folyamatosan újra és újra megjelenik ez a kétfajta reklámja a Festi körképnek, és hogy ugye tulajdonképpen ez már jóval korábban látható volt, de hogy a milleniumi kiállítás idején a milleniumi kiállítás részévé vált, és bármennyire is sikeres volt, azért alapvetően maga az alkotás Festinek nagyon komoly anyagi vesztesége jár. 10.000 forintnyi rúgott a veszteség azután, miután hát elkészült vele, és a kiállítás, a milleniumi kiállítás után még Londonba is elvitte, és ott is további veszteségek érték. Itthon azonban hatalmas a sikere, és onnan tudhatjuk ugye, hogy tényleg a társadalom minden rétegéhez elérez, és mindenki érdeklődik iránta, hogy a megnyitása utáni 4 napban közel 6000-en nézték meg ezt a képet. És amellett, hogy ugye, hogy hogyan jelenik meg ez a millennium, hogyan reklámozza magát a vasárnapi újságban. Ezzel az esettel kapcsolatban az is érdekes, hogy hogyan jelenik meg a millenniumon, mint az író fejedelem, mint reklám, hiszen Jókai Mór Festinek a zapósa volt, és ő vállalta azt, hogy például mennyitón ő fogadta a vendégeket, és más alkalmakkor is ő fogadta az ilyen kiemelt vendégeket itt a Festi körképtél, és azért ez egy ilyen hát szenzációnak számított, tehát egy ilyen plusz lehetőségnek. És egyébként az is Hát a nagy siker ellenére ugye az is komoly veszteséggel járt a festőnek és családjának, hogy ez a pavilon beázott, és így megrongálódott a kép. Valahol egy kicsit mulatságos, nem bírom megállni, hogy ne jegyezzem meg, hogy eredetileg festi az özönvizet akarta megfesteni, festeni, csak Jókai lebeszélte róla, és Jókai hatására végül a magyarok bejövetelét festette meg, mert jó érzékkel Jókai rákapintott arra, hogy itt a közeledő ünnepség kapcsán talán egy ilyen témába kéne belevágni. Aztán a következő, amit úgymond reklámoznak a millenniumi újságokban, az a különböző kiadványok. Számomra a legérdekesebb ez a Budapest tájékoztató kézikönyve kiadvány volt, amit először nagyon lelkesen árult az újság, majd valószínűleg nem annyira volt sikeres, pedig hát ez egy ilyen alapvetően hasznos kézikönyv lehetett volna, mert különböző hát lehetőségekkel, úgy, ahogy a festék Jókaival, itt másfajta lehetőségekkel élt a szerző. Ugye 4-től 33%-os engedményeket biztosítanak, 10 darab kedvezményes jegyet kap az, aki megrendeli ezt a kézikönyvet, és hogy aki hát bevonja ebbe a rendelési folyamatba a vasárnapi újságot, az további kedvezményeket kaphat. Ez a kiadvány hát végül hát odáig jutott a történet, hogy végül már ingyenesen osztogatták a vidéki előfizetőknek. És ami még nagyon nagy hát, reklámot jelentett a kiállításokon, az a híres személyük, köztük is a híres az uralkodói családoknak a megjelenése. A lapok folyamatosan tudósítottak arról, és képeket is közöltek arról, hogyha Ferenc József feltűnt a kiállításon. Van például kép arról, hogy épp a pezsgős pavilonból lép ki, vagy meglátogatja a vadászati kiállítást. És ugye annak is nagy szerepe volt, hogy ő hogy a Mennyitón beszédet mondott, és hogy abban a beszédben tulajdonképpen ő maga is hát elismerte ennek a... Tehát, hogy abszolút kiállt teljes mértékben a millennium mellett, milleniumi ünnepségek mellett. És ugye a másik nagy reklámja még az volt a milleniumnak, hogyha Erzsébet királyné feltűnt, mert ugye tudjuk, hogy már ugye túl vagyunk azon, hogy Rudolf ugye törönkös öngyilkos lett, és eltűnik ő alapvetően a nyilvánosság elől, de ez egy olyan újabb eseményhozat, ahol ő megjelenik, és a jelenléte az egyrészt a kiállításnak is jó reklám, és a lapnak is jó lehetőség, tehát folyamatosan cikkeznek arról, hogy ha Erzsébet királynő feltűnik ezen az ünnepségen, a kedvenc uralkodóházas történetem pedig az, ezen a téren, hogy nem hogy hallottak-e, hogy volt a tenger élővilága pavilon, ami egyesek szerint a legcsúnyább, mások szerint a legizgalmasabb kiállító tér volt a millennium idején. A legcsúnyább a címet azért kapta meg, mert a tetejét egy kipreparált bána díszítette, és Stefánia hercegnő, tehát Rudolf özvegyének a gyermeke, Rudolf özvegye Stefánia hercegnő, a kislányával látogatott el a kiállításra, és a kislány mindenképpen ezt a pavilont szerette volna megnézni. Tehát az ilyen típusú cikkek, azok gyakorlatilag úgy működnek, mint a mai bulvársajtóban egy ilyen hasonló cikk, de talán jóval igényesebben megfogalmazva. A kiállítás létrehozóiról egy hosszú cikk számol be a május 3-ai számban. Tulajdonképpen olyan érzése van az embernek, hogy ezt a cikket, ahogy kinéz, vagy ahogy a portékat, ahogy nézi, mint hogyha az első magyar kormánynak a miniszterelnökeit bemutató cikről lenne szó. Mindenkiről van egy portré, egy rövid életrajz, illetve az életrajz végén hosszan részletezik azt, hogy hogy az illetők hogyan járultak ahhoz hozzá, hogy ez a kiállítás létrejöhessen. Itt egy példát hoztam, Schmidt József a kiállítás igazgató portréját láthatják, és hát tulajdonképpen ezek ezek a hivatalos személyek, akik hozzájárultak a kiállításhoz, úgy vannak itt megjelenítve, mint akik hát gyakorlatilag emberfeletti erőfeszítést tettek azért, hogy ez megtörténhetjen, és hogy ez a munkájuk, ez abszolút arról tanúskodik, hogy ők igazi hazafiak. Az utolsó hónap lázas munkáját pedig csak úgy győzte, hogy gyakran hajnali 3 óra után hagyta el a kiállítási irodát, addig maga vezette a legfontosabb, legsürgősebb és gyakran legkényesebb ügyek intézését. Csaki ritka szervezettel és így kitartó munkaképességgel tudta az elvállalt, nagy felelősséggel járó munkát végezni, melynek ezerszáral mindöző agyában és kezében voltak összpontosítva. Munkabírását munkatársai nem győzték csodálni, mert hogy valaki reggel 9-től évfélig kétszeri evésre szánt összesen 1 órai idő leszámításával hónapokig friss erőben a szellem és a kötély teljes rugalmatlanságával legyen képes dolgozni, ezt eddig nálánál senki jobban nem tudta bebizonyítani. Hát ez valóban nem semmi, de azért hasonlókat talán mi is átélhetünk néha. Akkor pedig most eljutottunk addig a témáig, ami alapvetően majd a tanulmányomnak a témája lesz. Tehát az, ahogy az adakozásra búzdítanak az újságban, az alapvetően kétféleképpen történhet. Az egyik az, amikor ténylegesen felhívnak arra, hogy ennyi összeget gyűjtünk erre a célra, legyen te is részese. A másik pedig a közvetett verziója, ahol, ami az én értelmezésemben egy közvetett és tudatos verzió, és tudatosan van felépítve, hogy tulajdonképpen minden olyan épület, ami ebben az időszakban épül, vagy erre az időszakra épül, és minden olyan épület, ami a magyar történelem folyamán közadakozásból jött létre, annak most egy olyan fajta népszerűsítése zajlik itt, hogy tulajdonképpen ezeken keresztül mutatja be azt az egyes cikkek szerzője, hogyha összefog a nemzet, és ugye anyagilag is támogatjuk ezeket a dolgokat, akkor tulajdonképpen milyen szép dolgokat hozhatunk létre. Bocsánat. Köszönöm. Szóval itt ugye pont szó volt arról, hogy alapvetően nem ugye a reformátusok felé hát húz. Ez most egy református templomhoz kötődő cikk, de valóban itt a millennium kapcsán ugye a pannonhalmi emlékünnepség és a pannonhalmi emlékműnek a népszerűsítése is elég jelentősen jelen van például az újságban. Tehát most ezt nem fogom ezt a részletet felolvasni, de hogy az a lényege, hogy a különböző ilyen, az épített környezetben való különböző fejlesztések kapcsán tulajdonképpen egy kicsit az olvasókban is szeretné azt a lelkesedést felkelteni a szerző, hogy ők maguk is ilyen típusú kezdeményezésekbe szálljanak bele. És hát itt ugye pont egy olyan, a budai új református templom felavatásáról van szó, amit Petsz Samu épített, és hát bizony ez a templom, ez alapvetően talán a legkevésbé tűnik reformátusnak. És például, hogyha én sétákat tartok, akkor nagyon sokszor a séta részvevőitől is, hogyha megkérdezzük, akkor mindig azt mondják, hogy hát ez olyan impozáns, hogy ez biztos katolikus templom. Azt mondja, kiderül, hogy nem. Az adakozás szempontjából nagy figyelmet fordítanak a jövő nemzedékére is, nem csak a felnőttek, hanem a fiatalok is lehetnek a millennium hősei, ilyen nemzeti hősei. Például 1890. május 3-ai számban számolnak be egy 15 éves fiúról, aki a millennium évében 3968 facsemetét ültetett el, azért, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a millennium évében a környezet megszépüljön. De hogy támogathatta valaki a minden ünnepséget? Hát közök adakozással, illetve olyan fizikai szellemi munkával, amely szépíti a környezetet és elmozdítja a nagyszabású építkezés ügyét. Előre mozdítja a nagyszabású építkezés ügyét. Arra pedig, hogy milyen jó dolgokat tudunk létrehozni, hogyha anyagilag támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket. Erre nem csak épületek kerültek szóba, mint minták, hanem személyek is. Széchenyi István az jelen van például a labban, mint egy olyan személyiség, aki mecénáskodik, illetve folyton mecénáskodásra vagy változásra buzdítja az olvasókat. És akkor itt szeretném azt megjegyezni, hogy egyébként érdekes, hogy a kiegyezés idején, a kiegyezés után a gyereklapokban is jelen van az, hogy arra nevelik a kis olvasót, hogy majd idővel ő maga is aktívan részesévé váljon az adakozó, adományozó társadalomnak, és ennek kapcsán Széchenyi István szokott felkerülni, mint a gyereklapokban is. Hogyha azt nézzük még, hogy ki az, aki ilyen adakozó mintaként szerepel a vasárnapi újságban, akkor még Mátyás király idejét emelhetjük ki, tehát Mátyás király kapcsán ugye még kihangsúlyozva, hogy talán ő hozott még létre olyan hasonló értékeket az épített környezetben, vagy kultúrában, amit most az a millennium is eredményezhet, illetve József Nádor neve is előkerül. Összességében azt szeretném elmondani, hogy a milleniumi ünnepségek idején a reformkori eszmék élednek újjá. A nemzeti narratíva abszolút érvényesül, ahogy az a mentalitásbeli alapvetés is érvényben van, hogy jövőképe jövője annak a nemzetnek lehet, akinek emlékezetében elvenen élnek mítoszai. Jelen esetben erre az eseményre vonatkozva, aki egy ilyen, a nemzet múltját és hennét bemutató nagyszabású projektre képes, annak van helye a jövő Európájában is. Érdekes ilyen szempontból a milleniumi évben a reformkori kép is, amely szerint egyes nagy elmék a reformkor idején hoztak létre jelentős, reprezentatív értékű emlékműveket, de arra, hogy igazán átfogó és mindent érintő megújulás jöjjön létre, és valóban egy modern európai város épüljön, ami nagy hangsúlyt fektet a történelmi emlékhelyeire. Ahhoz egy átfogó kezdeményezés kell, és a társadalom minden terület, minden rétegétől várják azt, hogy valamilyen módon finanszírozza ezt. Köszönöm szépen a figyelmet!